Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
7 országból 10 társulat mutatkozik be a június 14-e és 18-a között zajló 11. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztiválon Pécsen, tájékoztatotta a Pécsi Tudományegyetem. A Baranyai Felsőoktatási Intézmény közleménye szerint a fesztiválon Európa meghatározó egyetemi színházi társulatait látja vendégül a PTE keretein belül működő színházi társulat, az eseményt szervező Janus Egyetemi Színház. Idén a pécsi házigazdák mellett Csehországból, Észtországból, Litvániából, Marokkóból, Romániából és Szlovákiából, illetve Szegedről és Debrecenből érkező társulatok mutatják be produkcióikat. Az előadások nyilvánosak, azokat térítésmentesen tekinthetik meg az érdeklődők. Az 5 napos fesztivál fellépői közül a litvánok egy a pandémia miatt elrendelt lezárások által inspirált mozgásszínházi előadást hoznak. Az észtek csak úgy, mint a Yes, egy népmesei motívumokon alapuló produkciót mutatnak be, míg a román társulat háborús témájú előadással készül. A pozsonyi Színi Akadémia hallgatói holokauszt témát hoznak, míg a prágaiak női szerzők műveiből válogatott, filozófikus szövegeken alapuló produkcióval érkeznek. Az idén 25 éves Yes a megalakulásától kezdve jelen van a legfontosabb hazai alternatív fesztiválokon, produkciói pedig több díjban is részesültek, továbbá több mint 20 esztendeje külföldi találkozókon is rendszeresen képviselik a hazai egyetemi színjátszást. A fesztivál részletes programja elérhető a yes.pte.hu oldalon.
Színház.
7 vendégtársulat egy-egy produkcióját és a helyi Csokonai Színház 2 előadását láthatja a közönség idén Debrecenben, a nagyerdei szabadtéri játékokon június 8-a és augusztus 23-a között. A programban szereplő produkciók között szerepel a Duna Művész Együttes Makovec Imre emlékére készített 7 torony című tánc előadása és az Orlai produkció Budapest Tett című előadása, valamint a játékok nyitányaként szerda este színre kerülő Nikola Tesla Végtelen Energia című musical. Utóbbi látványos show elemekkel, nem klasszikus színpadi díszletekben, hanem 75 négyzetméteres LED fal segítségével 28 színes jelenetváltással mutatja be a 19. századi zseniális feltaláló Nikola Tesla életútját. A nagyerdei szabadtéri játékokra a játékszín a Teljesen Idegenek című keserédes komédiát, a Pannonvár Színház a Hotel Mentol című musicalt, a József Attila Színház a Furcsa pár női változatát hozza el Debrecenbe. A Csokonai Színház 2 Molnár klasszikust, a Játék a kastélyban és a Pál utcai fiúkat mutatja be. Az összesen 11 előadásból álló sorozatot augusztus 23-án a Zente Ferenc Színház zenés vígjátéka a Nem élhetek muzsika szó nélkül zárja.
Fotó.
A kortárs fotóművészet meghatározó alakja, a dokumentarista és megrendezett képeket egyaránt készítő Roger Balen alkotásai láthatók a Magyar Fotográfusok Háza mai Manóházban. A mostani kiállításon 85 fekete-fehér alkotása tekinthető meg, köztük korai a 60-70-es években készült képei, illetve a 80-as évektől datálódó híres sorozatainak darabjai egyaránt szerepelnek. Magában ragadó kompozíciókban foglalkozik olyan témákkal, mint a kontrollvesztés, a káosz, az őrület, az elidegenedés, az ember viszonya az állatvilággal, a halál elkerülhetetlensége vagy a másság élménye. Balen 1969-ben 19 évesen ott volt a Woodstocki fesztiválon és 3 tekercs képet készített ott, de ezeket csak az esemény 50. évfordulóján 2019-ben publikálta. Szerepelnek a tárlaton képek Boyhood című első fotós könyvéből is. Ennek darabjai akkor készültek, amikor a 70-es években utazásai során gyermekkorát próbálta újraélni. 1986-tól 1994-ig a politikai bizonytalanság, a forrongások a forradalom időszakában a vidéki Dél-Afrikát fotózta, és miközben a fekete népesség jogai kerültek előtérbe, a társadalom perifériáján élő fehéreket örökítette meg. Balen művészetében áttörést jelentett Outland című sorozata, amelynek képeit 1995 és 2000 között készítette. A Balleneszk Roger Ballen szerint a világ című tárlat augusztus 21-éig tart nyitva a Magyar Fotográfusok Háza mai Manóházban.
Esemény.
Alkalmi bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRT alapításának 150. évfordulója alkalmából. A bélyegen a Gyesev egykori a 19. század végén már üzemelő mozdonya, valamint egy mai modern vontató jármű, a Siemens Vectron látható. Az alnyomaton térképrészlet található, illetve a kompozíció felett a Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal nagyobb városainak neveit jelenítik meg. Az alkalmi borítékon a Gyesev egyik legújabb mozdonya, illetve a jubileumi logó található. A Gyesev ma két országban, Magyarországon és Ausztriában üzemeltet vasútvonalakat és végez vasúti személyszállítást. Vasúti árufuvarozással pedig Európa szerte foglalkozik. Az alkalmi bélyeg már megvásárolható a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.
Film.
Június 28-áig kortárs, spanyol rendezőnők munkáiból látható válogatás a Cervantes intézetben. Már több mint egy évtizede fut a Cervantes intézet spanyol rendezőnők alkotásait bemutató női térfilm ciklusa. A mostani Zabolátlan pillantás elnevezésű válogatásban 4 nemrégiben készült filmet mutatnak be, melyek a fikció és a dokumentumfilm határán mozognak. A filmek kedd esténként ingyenesen tekinthetők meg az intézetben. A június 14-én látható filmnek Liliana Torres rendezőnő egyben a főszereplője is. A valóságra épített fikciós történet reflexió az élet forgatókönyvére. Központi témája a párkapcsolat és annak krízisei. A rendező a korábbi párjai közül 3-mal is találkozik, azt kutatván, kapcsolatai miért fulladtak kudarcba. Intim, bensőséges kérdései lehetővé teszik a nézők számára, hogy elkísérjék őt, miközben magát a szerelmet keresi. Június 21-én láthatja a budapesti közönség Ainhoa Rodriguez első mozifilmjét, a Nagy villanást, amely, mint írják, újdonságot hozott a művészfilmek világába. Alapját extremadurai falusi nők csoportjával rendezett műhelyek sorozata képezi. Az elnéptelenedő falu asszonyai kedvtelenül élik mindennapjaikat, szívük legmélyén azonban mindannyian arra vágynak, hogy viszont lássák azt a helyet, ahol annak idején boldogok voltak, vagy legalább arról álmodoztak, hogy egyszer majd boldogok lesznek. A beharangozó szerint a karakterek mélysége, a vizuális erő, az álomszerű jelenetek a Nagy villanást olyan alkotássá teszik, amelynek minden esélye megvan arra, hogy idővel kortárs klasszikussá váljon. A sorozatot június 28-án a Breath című dokumentumfilm zárja. Susana Barranco alkotásaiban törekvő, de a körülmények által tevékenységeikben akadályozott nőket mutat be. A Breath felvételei a barcelonai Brains 1 női büntetés végrehajtási intézményben készültek. A film a rácsok mögött élő nők életéhez viszi közel a nézőt, bemutatva mindennapjaikat. Az ingyenes vetítések 18 órakor kezdődnek a Cervantes intézetben.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Szerelem Párizsban. Ebben a romantikus, érzelmeket kavaró kötetben Flautner Lajos, az író, emeritus sebész professzor, most nem a test, hanem az emberi lélek sebezhetőségével és szélsőséges helyzetekre adott váratlan reakcióival foglalkozik. A novellák között találunk olyanokat, amelyek aktuális kérdéseket érintenek, például a mostani járvánnyal, illetve korábbi járványok történetével is foglalkozik, de ebben a beszélgetésben most inkább essen szó a múlt feledhetetlen pillanatairól, vagy mindannyiunk számára fontos kérdésekről, érzelemről, tudásról, talentumról és az idő múlásáról. Sok novella helyszíne Párizs, ezért is indulunk onnan Flautner Lajossal, hogy mit jelent számára ez a város, és miért kiváló helyszín ahhoz, hogy ilyen gondolatokat kapcsoljon hozzá a történeteiben.
Párizs a világ fővárosa, és a magyar irodalom gyökereiben is állandóan felbukkan, Aditól kezdve az összes többi íróig, kalandokkal, szépséggel, művészettel, Tehát mindaz, ami az emberiségben, a kultúrában is a legmagasabb szintre eljuthatott, az mind megtalálható Párizsban. Valamikor kötelező volt egy magyar írónak Párizs közvetlen megismerése, mindenki oda kívánkozott, a festők, az írók, a művészek, ez adta a támpontot ahhoz, hogy valaki igazán azt érezze, hogy olyan hullámokba tud bekapcsolódni, amelyek a művészet számára létfontosságúak. A Szerelem Párizsban ez a címe a könyvnek, mert nem csak a művészetről, hanem az emberi kapcsolatokról is szó esik benne, és hát nyilván ami legfontosabb, ami az induló novellában is van, ugye már magáról a szerelemről.
Gyönyörű helyszínek vannak benne, ahol ez a szerelmes pár megfordul, ahogyan felfedezik egymást és Párizst.
Igen, ha arra gondolunk, hogy a Városháza, a Saint-Chapelle-nek a csodálatos mozaikjai, üvegablakai, amelyeken át a fény, mikor beszűrődik, akkor az ember nem csodálja, hogy a mélyen vallásos emberek számára is ezek ilyen búcsújáró helyekké váltak, és azóta is a szépség megnyilvánulásaként tartják számon. De hát ha a Rodin Múzeumra gondolunk, az is a világ szobrászainak a búcsújáró helyeként van számon tartva, és hát a Sacré-Cœur templom, amelyik föntről tekint le a városra, és jelképe annak a vallásos érzületnek, amelyik hát részben ugye a város fejlődésért is felelőssé tehető. Hát mindezek a szépségek, én azt hiszem a Moulin Rouge-zsal együtt, hol a népies oldalát, hol a művészi oldalát mutatják meg a számunkra, de sajnos ugye ma már azok a régi kávéházak, amelyek a művészeknek a találkozó helyei voltak, ugye ismerjük azokat a köröket, ahova volt olyan kávéház, ahova csak a festők jártak egy csapatban, és az annak a korszaknak, amelyik a festészetnek szerintem a fénykorát jelentették, annak a résztvevői ott találkoztak és vitatták meg egymással a művészet legújabb kérdéseit, vagy tiltakoztak együtt a szalonkiállításról való kitiltásuk ellen. Ezek, amelyeket mi már csak az irodalom alapján tudjuk felidézni, annak idején ugye az egész művészeti világot megrengették, és nem véletlen, hogy ez azóta is a művészetek központjának tekinthető.
A novellák nagyon szépen illeszkednek Párizsnak ahhoz a sajátosságához, hogy ott a fény, és van mégiscsak egyfajta szomorúság, vagy a veszteség érzése akár.
Talán azért, mert az élet is ilyen. A sok szépség mögött, és ezt a mai világban különösen láthatjuk, hogy amikor mi azt hiszük, hogy ez a szépség, vagy ez a boldog, vagy az a jólét, amiben élünk, az egy örök dolog, és ez már csak javulhat tovább, akkor egy pillanat alatt azt látjuk, hogy belecsöppenünk valami olyan dologba, amiről azt hittük, hogy már soha többet nem fog előfordulni, pláne hogy itt Európában velünk, akik átéltük, és ezt a világháborút már megszenvedtük, hogy most ugyanazok a jelenségek. Tehát a fény és az árnyék az életünknek a része, csak talán vannak olyan periódusok, amikor kedvezőbb a sorsunk, kedvezőbb a kilátásunk, és vannak periódusok, amikor ennek inkább a negatív oldalai mutatkoznak meg. Ez tükröződik a novellákban is.
Mesél arról, hogy milyen területeket érintenek ezek a novellák, tehát az élet milyen szegmenseit?
Első helyen ugye a szerelemnek a megjelenési formái, akár a régi filmekből való felidézése, a Gérard Philippe-vel történő nagy jelenet, ami a gyerekkoromnak az egyik ilyen meghatározó élménye volt, amikor a Luxemburg kertben ugye búcsúzik a szerelmétől, helyesebben szólva, hát kiadja az útját a férfi egy gyönyörű nőnek, és a nő mérgében, ugye ott a ligetben pofon üti a férfit, és büszkén, sértetten, zokogva egy kicsit elvonul, de megtartja azt a büszkeséget. Tehát ez azt hiszem a fiatalkornak egy ilyen meghatározó élménye volt, és talán ez kapcsolódik az összes több ilyen párizsi jellegű történethez is, hogy mint egy filmet nézi az ember készíte kívülállóan.
A barátság is fontos, én úgy hiszem a könyvében, ugye?
Igen, és talán még a tehetség kérdése, ami egy rendkívül érdekes dolog, és erről ugye több vita is van, hogy a tehetség az vele születik-e valakivel, vagy bele lehet nevelni valakibe a tehetséget. És hát az egyik novellában elő is jön, hogy ebben a nagy vitában, hogy ki hogyan foglal állást, hogy bukkan fel mindig valahonnan az ismeretlenségből egy tehetség, és az egyik novella pont erről szól, hogy egy pécsi kongresszuson jutalomként a résztvevőket elvitték egy borkóstolóra hajóson valamelyik emeletes pincébe, és akkor a kongresszus elnöke bejelenti, hogy meglepetésként ő meghívott egyetlen fellépőt ide arra az estére, és ő fedezte fel, mégpedig úgy, hogy egy vidéki kis falu kántorjaként találkozott vele, és annyira megdöbbent, hogy milyen csodálatos hangja van, hogy ő úgy gondolta, hogy ennek a kongresszusnak ez lesz a fénypontja, hogyha a résztvevők meghallgathatják. És ami érdekes még ugye, hogy a novellákban, ha nem is csak közvetlenül Párizsra vonatkozóan, de ugye a szenvedélynek a különböző megnyilvánulási formái is feltűnnek, legyen ez akár mondjuk a játék szenvedély is, amelyik elragadhatja az embert. Én szerencsére nem estem ebbe a hibába, hát biztosan több oka is van ennek, mondjuk elsőként az, hogy azok az anyagi lehetőségek, amelyek egy ilyen szenvedélynek a kibontakozásához vezethetnek, azok nem álltak a rendelkezésemre, de minden esetre ugye az egyik történetben, a Casino Twist novellában szerepel az, hogy nagy nehézségek árán, amikor az ember bejut egy ilyen helyre, akkor hogyan tudja a tudatát befolyásolni az ott lezajló esemény, és hogy a zsetonoknak a halmozódása és átmenetileg a sikernek a látszat eredménye mennyire megzavarja az ember tudatát, és akkor a tudatában már lezajlik, hogy úristen, hát ebből a zseton mennyiségből, ami már itt áll előtte, már majdnem egy házat meg lehetne venni, akkora összeg, és akkor még ezt az egészet feltenni, és ha az sikerül, akkor úristen, hát akkor már szinte gazdagnak fogok számítani, és ugye a Deus Ex Machina című jelenetben az egyik rokonnak a tisztánlátása, aki ebben a pillanatban leállította, hogy ezt az összes zsetont egyetlen számra feltéve kockáztassuk az addigi nyereményünket, kiderült, hogy egy pillanat alatt, egy pörgetés alatt, rien ne va plus, kész, és már elúszott volna az egész addigi nyeremény, tehát ennek a szenvedélynek a fellobbanása és a realitáshoz való közeledése ennek a novellának például az ilyen ütköztetési pontja.
Flautner Lajossal beszélgettem a Szerelem Párizsban című könyvéről, ami az Erdélyi Szalon gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.